Én nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek. Tényleg nagyon régen itt voltam. Nagyon-nagyon régen. Covid előtt, nem? Hát ha Covid már majdnem 2 éve itt van, másfél éve, akkor nagyon régen. Hát pár hét ezelőtt itt voltam este, amikor itt volt a Cserbik János, igen. Voltak testvérek, akik most nincsenek itt, legalább őket láttam. András már több mint másfél éve nem láttam, igen, üdvözlöm őt. Igen, Gézike, most megismertem, gratulálok a kerességet. Isaac, már nem tudom, 4 éve nem láttam, nagyon régen nem láttam. Igen. És igen, a picik, Hotta Balázsnál kisfiú, nem, utoljára láttam őket még a babakocsiban. Még a pici kislányt. Annát, igen. Nagyon mennek az évek, az idők. Őszinte leszek, nekem ez a hónap egy picit nehéz volt. Sok minden történt az életemben. Tessék?
Csak szekundok,
a múlt hónap. Igen. És de tegnap javulni kezdett, köszönöm. Új hónap, új remény. És néhány szombatot otthon töltöttem, és olvastam a bizottságtételeket, az első kötetet. Még mindig olvasom, még csak felén tartom. De aki nem olvasott, vagy aki már olvasott, nagyon javaslom, hogy olvastok újra, hogy olvassatok meg. Tele van csodálatos tanácsokkal, de ilyenekkel, ami most aktuálisak. És tényleg, sokszor hallottam az emberektől, hogy olvasnak Ellen White-ot is, mintha ma élne az Ellen White, és rólunk beszélne. Éreztem valamennyire, hogy ilyen úgy van, de most, amikor ezt a kötetet olvasom, ez hihetetlen. Ott beszél a mindennap életünkről, a gyülekezeti életünkről, a családi életünkről, gyereknevelésről, és minden, amit mond, mintha itt lenne ebben a gyülekezetben, és a problémáinkat érezte, tapasztalta, látta volna, és ezekről beszél, és megoldásokat adja. És amikor ezeket olvastam, sokat gondolkoztam saját életemről, saját viselkedésemről, saját családomról, és erre jöttek ezek a Biblia versek, az múlt héten összetettem őket, és nagyon hálás vagyok, hogy Isten ezeket keresztül nekem is sokat tanította. És azokat hoztam nektek, szeretnék megosztani azokat. Először úgy gondoltam, hogy külön nincs összekötésben ezek a versek, de amikor átolvastam az egészet, elég össze vannak kötve. Egymástól függnek, és pont a sorrendben, ahogyan le vannak írva. És remélem, hogy ezt a kapcsolatot, ezt a láncot majd látni fogtak. Az első Biblia verset olvassunk, ez a Galátához írt levél, 6. fejezet, 17. vers. Valamelyik, a legtöbb verset kinyomtottam magamnak, de van vers, néhány vers, amit lehet, hogy majd megkérem, hogy olvastak nekem. Galata 6.17 azt mondja, hogy ne tévejegjetek, Istent nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, az fogja aratni is. Két részből áll ez a Biblia vers. Az első, hogy ne tévejegjetek, Istent nem lehet megcsúfolni. Ha megnézzünk a mai világnak az állapotát, akkor elég sok ilyen ember talál, aki vallja magát kereszténynek a szavakkal, lehet, hogy viselkedésben is, de igazán nem él a keresztény életmódot. Hányszor nézünk a YouTube-on ilyen interjúkat? Hát többször én angolul nézek, azért Amerikában látom ezek az interjúkat, hogy megkérdezik, hogy te kereszténynek válasz magát, vagy kinek válasz. És majdnem mindenki mondja, hogy igen, keresztény vagyok. Amikor beszélünk, hogy muszulmánnak jönnek a mi országunkba, akkor hirtelen mindenki megmondja, hogy hát ez a keresztény, Európa keresztény ország, vagy a kontinens, vagy hogy mondjuk, és akkor mi mindenki keresztények vagyunk. Viszont ha megnézünk az életünket, akkor nagyon messze vagyunk a keresztény, vagy a Krisztusnak tanításától. És úgy gondolunk, hogy mintha Isten nem látja ezt. Mint a, ha megmondjuk, hogy keresztény vagyunk, akkor minden rendben lesz. És ez a bibliavers mondja, hogy az Istent nem lehet megcsúfolni. Mert az Isten minden lát. Az első tragédia ezen a földön Éden kertjében történt meg. Adam és Éva bűnbe estek, és úgy nézett ki, mintha az Isten nem látta ezt a bűnesést, mintha ott nem lenne volna. Ugye ott volt a kígyó, ott volt az Adam és Éva, nem írja a Biblia, hogy Isten ott lenne. De amikor Adam és Éva bűnbe esték, elbújtak az Istentől, mert Isten keresett őket. Szerintetek tudta Isten, hogy mi történt meg? Pontosan, a szavaiból, ahogyan keresi őket, hogy Ádám, Éva, Ádám, hol vagy? Már tudtunk, hogy Isten látta ezt a bűnesést. Nem tudta Ádám és Éva megcsúfolni az Istent. Isten mindenhol volt, mindent látta. És amikor mi valamit rosszat csinálunk, Isten ezt látja ugyanúgy. Az Isten keresi a szívünket, a gondolatainkat, nem tudunk elrejteni tőle, elbújni tőle. És úgy mi nem tudunk megcsúfolni az Istent. A másik része ennek az ige szakasznak azt mondja, hogy amit az ember, hiszen ami vet az ember, azt fogja aratni is. És arra gondoltam, hogy ha én mérges vagyok valakire, akkor nem várhatok, hogy szeretetet fogok áratni. Ha én gyűlölök valakit, akkor nem várhatok, hogy békesség lesz az életemben. Ha én csúnyan beszélek valakihez, akkor én nem várhatok az, hogy valaki szépen fog beszélni és tisztelettel fog beszélni hozzám. Ha én kegyelmet adom valakinek, akkor viszont várhatok, hogy kegyelmes lesznek hozzánk az embereket. Ha én segítek valakit pénzügyileg, vagy ennivalót adom valakinek, akkor várhatok is, hogy az Isten beküldje egy ember hozzám, aki majd segíteni fog nekem. Amikor éhes vagyok, vagy amikor pénzre szükségem lesz. Mert az Isten ezt a törvényt beletette a szívünkbe, beletette abba a világba. Ami az ember vet, az fog áradni is. Ezt a elvet az Isten imában, a mi atyánk imában is látjuk. Bocsáss nekünk a vétkeinket, ahogyan mi is bocsájtunk még a vétkeinket, ugye? Szóval, bocsánat, ugrik a szemem. Nem tudom miért. Igen. És ma reggel, amikor ezekről gondolkoztam, rájöttem egy néhány bibliaversre, amit szeretnék, hogy gondolkozunk egy picit. Jelenések 16. fejezetben, lapozunk oda, és olvasunk egyet. Jelenések 16:10. 16. fejezet a csapásokról beszél. Az Isten büntetésről beszél erre a világra. Jelenések 16:10. vers. Az ötödik angyal is kitölti az ő poharát a fennevad király székére, és lőn az ő országa sötét, és rágják vala az ő nyelvöket a kín miatt. Ez a csapás, ez egy sötétségnek a csapása. És többször úgy gondoltam, hogy hát ez nem tudom, Isten választotta ilyen különböző csapásokat, és akkor csak rádobja, és akkor hogy rosszul legyenek, vagy nem tudom. Aztán amikor olvastam tegnap ezt a fejezetet, rájöttem, hogy nem. Mindegyik csapás nem csak úgy bármilyen csapás legyen, hanem egy hogy mondjuk, választott csapás, egy céltudás csapás volt, köszönöm. És rájöttem, hogy ezek nem igazán büntetések az Istenről, hanem az Isten megengedi, hogy amit az ember kívánja, azt megkapja. Például, ha itt beszélünk a sötétségről, olvassunk el a János evangéliumot, 3. fejezete, 16. verstől 19-ig. Ki tudja felolvasni ezt? János evangélium 3. fejezet 16-tól 19-ig. 16. verset mindenki tudja, ugye?
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy azt egy szülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne veszte, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldött Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Aki hiszed ő benne, el nem kárhozik, aki pedig nem hisz, immár elkárhozott. Mivel, hogy nem itt az Isten egyszülött fiának szemében. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedetei gonoszak voltak.
Mit mondja az utolsó vers? Az emberek inkább szeretik a sötétséget, mint a világosságot. Sötétséget kértek az emberek, sötétséget kaptak az emberek. Nápot imadtak az emberek. Tessék? Oké, bocsánat. Nápot imadtak az emberek, egyik csopás arról szól, hogy a nap kezdi pusztítani őket. Még egy Biblia verset szeretnék olvasni. János evangélium első fejezet. A 4. és 5. vers. Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Amit az ember vet, azt az ember árad is. Istent nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, az fogja áradni. Következő Biblia vers. Zsidókhoz írt levél, 9. fejezet, 27. vers. Zsidókhoz írt levél, 9:27. És miképpen elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután az ítélet. Angolban egy picit másképpen írja, ugyanazt írja, de egy picit más jelentősége van ennek, hogy az ember, az Isten úgy teremtette az embert, hogy csak egyszer éljen. Hogy ez egy céltudatos dolog volt. És utána az ítélet. Mi úgy élünk az életünket, mintha örökké élnénk. Minden, amit csinálunk, úgy gondolunk, hogy majd holnap is jó lesz, vagy holnapra is jó lesz. Én nagyon szeretem a szerszámokat vásárolni. És bementem Lidlbe, és volt ilyen kedvezmény, valami egy kompresszort venni. És gyorsan megvettem, jó áron volt, jó minőség, nagyon tetszett. És aztán úgy gondoltam, hogy háza hoztam, betettem garázsba, mondom, hogy hát ez mikor fogok használni? Hát csak valamire jó lesz. De mikor ez lesz? Aztán mondom, hát majd valamikor. Alex, hány éves vagy? Az a valamikor, mikor lesz, hamar lesz, vagy nem? Vagy lehet, hogy már 80 évesen először fogok használni. És 80 évesen, 90, 100 éves, nem biztos, hogy élni fogok. Hát jó lesz a fiamnak. És rájöttem, hogy mi úgy élünk, úgy veszünk a dolgokat, mint a 1000 évünk lenne. Ugye? Majd valamikor jó lesz ez a szerszám. De az az igazság, amikor körülöttünk, körbenézünk, látjuk, hogy elveszítünk a rokonaink, elveszítünk a barátainkat. És ez a világ, az egész természet egyszer rosszabbul. És rájövünk, hogy az egész, ami körülöttünk van, mi is, mi mulándóak vagyunk. Nincs örök, ami öröki maradt itt ezen a földön. És utána emlékeztem már a Biblia versre, amikor Dávid mondja, hogy taníts meg számba venni napjainkat úgy, hogy bölcsességgel teltsünk szívünket. A Zsoltár 90:12. És úgy gondoltam, hogy Hogyan élek az életemet? Van minden napnak valami jelentősége? Tettem valamit, ami jó ennek a napnak? Vagy jó nekem, vagy jó valakinek? Vagy csak ágyban voltam, vagy ilyen fülöslegesen időt töltöttem? Ne értsétek félre, a pihenés, ez is jó időtöltés. Valamikor szükség van pihenni, Jézus is egy példát mutatta, ugye? De milyen az életem, ha visszanézek, mit elértem idáig? Vagy hogyan tervezem a következő napjaimat, mit fogok elérni ezekben a napokban? Nem tervezem, nem gondolkozom, teljesen mindegy, vagy van egy célom, vagy nincsen. Tudjátok, egy életünk van, és azt mondja az ige szakasz, hogy azután jön az ítélet. És az ítélet mind fog zállani azon, ahogyan én éltem ezt az életemet. Azok a tettek fognak elítélni engem, vagy más az életélés, mi a szó? Vagy felmenteni engem, köszönöm szépen. Igen, a minden napjainkat szándékosan kell élni. Nem csak úgy véletlenül valahogyan, hanem szándékosan kell élni. Ezt tanítja minket a Biblia. Tudatosan kell élni. Köszönöm, Csuni. És eljön az a nap, amikor az Isten előtt fogunk állni. És múlt szombat iskolában, múlt héten azt tanultunk, leírás volt Jézusról, a jelenések első fejezetéről, és úgy írja le, hogy neki a tűzes szemei voltak. És emlékeztek, ugye? Első fejezet jelenések. És képzeljétek el, ott vagytok, ott van Jézus, és rád néz, ezzel a tűzes szemekkel. És nem csak rád néz, hanem keresztüled néz. Olvas abban a pillanatban a szívedet, a gondolatodat. És mindegyik órát látja. Mindegyik órának percet látja. Mindegyik percnek másodpercet látja, hogy mit tettél ebben az életben. És oda jön az Jézus, van az a Biblia vers, ami mondja, hogy mert minden cselekedet az Isten ítéletre elhoz, minden titkos dologgal, akkor jó, akár jó, akár gonosz legyen az. És azt fog mondani, Alex, én adtam neked talentumokat, ajándékokat. Adtam neked lehetőségeket. Felhasználtál-e őket? Tudtál-e valamit elírni azokkal, vagy nem csináltál semmit? Én voltam az a kis hang a fejedben, aki mondta, hogy Alex, én nagyobbra teremtettem téged, mint amire gondolsz. Elírtál-e a céledet, ami neked terveztem? Azt a célt, amit neked terveztem, azt megtette-e, vagy nem? Mi lesz, ha válasszam? Többször úgy élünk az életünket, mintha véletlenül jöttünk létre. Véletlenül úgy történtünk ebbe a világba. De ha gondolkozunk egy picit, néztem egy statisztika, és azt írja, hogy ahhoz, hogy Alex itt álljon előttetek, a szansz annak, hogy Alex itt fog állni, egy 400 trillió, jól mondom? Trillió? 400 trillióhoz. Szóval 400 trillióból egy szansz van, hogy az Alex itt lesz, ezen a helyen. Ebben a számba nincsen beszámolva az, hogy mi a szansza, hogy az én szüleim találkozzanak. Hogy pont az apukám és pont az anyukám találkozzanak együtt. Szóval ez még egy nagyobb szám. És még másikat nem számítottak, hogy amikor apukám és anyukám találkoznak egymással, hogy kezdenek beszélgetni egymással. Hányszor fiatalok, a fiúktól kérdezem, hogy tetszik valami lány? Igen, igen, tetszik. És találkoztál? Persze találkoztál. És beszéltél? Hát nem. Nem? Találkozni nagyon egyszerű. Tetszeni nagyon egyszerű. Beszélgetni valaki? Hát ez nagyon bonyolult. Ugye? 400 trillió szansz, ez több. Szóval több szanszod van, hogy egy vélem megcsapja téged. Jól mondom?
Igen.
Igen. Mint az, hogy az Alex itt legyen. Jeremiás 1:5 azt mondja, hogy mielőtt az anya méhben megalkottalak, már ismertelek. És mielőtt az anya méhből kijövél, megszenteltelek. Az Isten tudta, hogy Alexet szeretne teremteni, hogy Mátét, hogy Alexát. Ő pontosan tudta, hogy miért, milyen a céllel teremtette minket. És amikor létrehozott minket, akkor volt egy terve velünk. Azt mondta Jeremiásnak, hogy én elkülönítettem téged. Egy célra szántam téged. Gondolkozzatok egy pillanatra, mi az Isten szándéka veled? Miért teremtette téged Isten? Mi a szándéka veled? Elértem ezt a szándékat, vagy nem? Tudjátok, azért, hogy mi el vagyunk különítve, azért többször rosszul érzünk társaságunkban. Amikor megyünk iskolába, mi nem vagyunk ilyenek, mint a többi gyerek. Azért világ nem szereti minket, mi mások vagyunk. Mi felismerjük, hogy Isten mindig mutat nekem, hogy Alex, neked más a célod. Neked nem vagy ilyen, nem vagy semleges, hogy mondom, nem vagy semmire teremtve, nem vagy véletlenül teremtve. Én nekem szándékom van veled, és azért, amikor ezt a szándékot próbálsz életedben élni, a többinek ez nem tetszik. A többik elítélnek. A többik elfordulnak tőled. De az Isten mondja, hogy ha ezt a szándékot elérsz, akkor leszel sikeresed. Akkor leszel boldog. Nem az a szándék, ami én gondolom a szándék, hanem amit Isten, ami miatt Isten teremtette engem. Másik bibliavers, amikor ezt olvastam, akkor nagyon meglepődtem, soha nem láttam ezt. Itt Fáraónnak, Egyiptomban, Fáraónnak mondja az Isten. De megtartottalak, hogy megmutassam rajtad hatalmamat, és hirdessék nevemet az egész földön. Úgy gondoltam, hogy azért mondja a Fáraónnak ezek a szavakat, hogy úgy fogok mutatni a hatalmam, hogy téged elpusztítak, összenyomom, és az emberek megnézik, hogy én milyen hatalmas vagyok. De ha olvassunk az elejétől az Isten beszédét, azt mondja neki, hogy ilyen gonosz vagy, de én ezért teremtettem téged, hogy hatalmamat jó szándékkal megmutattam benned, viszont te elfordultál, hogy te az Izrael, az én népem ellen mentél. Szóval az én tervem veled sokkal nagyobb volt, de te saját célod szerint élsz. Szóval az én célom, hogy velem járjon, de a te célod, hogy ellenem menjen. Ott a Fáraónnal akkor is megmondja az Isten, bármilyen gonosz volt a Fáraó, akkor mondja az Isten neki, hogy az én szándékom csak jó veled. Nem akarok elpusztítani, hanem fölmagasztani szeretnék, és hogy te keresztül akartam, hogy az én népem megismerjen engem. Viszont te fordultál az én népem ellen. Értitek? Mit akarok mondani?
Igen.
Az Istennek teljesen más szándéka volt Fáraónnal szembe, de a Fáraón saját utat választotta. Minden, amit Isten teremtett, mindennek szándéka van. Tavaly voltunk Horvátországban nyaralni, ott voltunk a parton, és Alexa volt mellettem, és mondtam neki, hogy Alexa, nézz körülötted, nagyon szép. Ez a tenger, ez a víz, sós víz, nagyon gyönyörű, ugye? Az Isten neked teremtette ezt a vizet. Látod ezek a hegyeket? Az Isten neked teremtette a hegyeket. Látod ezek a fákot, ezek a virágokat, azok a gyümölcsöket, azok a méhecskéket. Egy cél van nekik, hogy te boldog legyél. Amikor rájuk nézel, az Isten azért teremtette őket, hogy te legyél boldog. Az Isten úgy leírja az első fejezetek, hogy az Isten Ádám és Évának teremtette az Édent. Oda teremtette a virágokat, szépre tette, és a leggyönyörűbb helyre oda tette őket. Az egyetlen szándék volt, hogy miért Isten teremtette a földünket, mert nekem teremtette. minden, ami itt látunk, ez nekem teremtette. És mindennek van szándéka. És valamikor gondoltam, hogy Isten Jézus virágokról beszél, hogy a virágok nem gondolkoznak, hogy mit öltöznek, vagy mit csinálnak. Ugye most pontosan nem emlékszem szó szerint, de mondja, hogy jobban öltöznek, mint a Salamon, ugye? És gondoltam, hogy mi a virágnak a funkció? Erről Ellen White írja. Szerintem abban a könyvben, amit most olvasol. Azt írja, hogy a virágnak az a funkció, hogy boldogítsa az embert. Hogy ezzel az illattal, a szépséggel, hogy boldogat tegyen az embert. És ha Jézus engem virághoz hasonlít, akkor milyen feladatom? Ha én virág vagyok, boldogítsak az embereket, a testvéreket, a fele barátaimat. Hogy boldogat tegyem őket, jó illatú ember legyek. Ez a cél, ez a szándék az Istennel. És gondoljatok, valamikor gondoljuk, hogy túl késő van nekem. Én már éltem az életemet, nem értem el azt a célt, ami Isten szándékozta felém. Ismeritek KFC? KFC.
KFC.
Hogyan?
KFC.
KFC. Ismeritek, ugye? Finom csirkét árulnak ott. A legjobb, ugye? Titkos receptjük van. Az ember, aki alakította a KFC-t, 65 éves volt, amikor alakította a KFC-t. 65 évesen, nem fiatal, nem tini volt, 65 évesen alakította a KFC. 12 év után ez a KFC mindenhol volt, az egész világon. Mindegyik országban volt egy KFC. 65 évesen. Gondolunk Jézusra. 30 éves volt, amikor elkezdte a misszióját. Hány évet dolgozott? 3,5 évet. Egy ember fejre, hogy mondjuk, átfordította a világot. 3 év keresztül más világ lett. Több mint 2000 keresztül mi kereszténységről beszélünk, Jézusról beszélünk. Egy ember 3 év alatt milyen hatalmas célt elérte? Jézus. Soha nem későn a te célod elérni. És lesznek nehézségek. És ezért következő Biblia verset szeretnék olvasni nektek. 2 Mózes 14:14. Azt a Biblia verset szeretnék, hogy megtanuljátok kívülről. 2 Mózes 14:14. Az Úr harcol majd értetek, s nektek nem lesz semmi dolgotok. Angol úgy mondja, hogy az Úr majd harcol értet, hogy helyettet, értet, igen, és neked a békességet meg kell tartani. Az életünk nem egyszerű. Sok ember nem szereti minket, pont azért, mert mi mások vagyunk. Az Isten másképpen teremtette minket. És azt mondja az Isten, hogy neked nincs semmi problémát. Ne legyen semmi problémát. Tartsa le békességet, mert én harcolni fogok helyetted. Érted? Hányszor mi akarunk megoldani a problémáinkat? Hát majdnem mindig, ugye? Elveszítettem a munkámat, keresek egy munkát. Az Úr mondja, hogy lesz neked munkát. Többször kapaszkodunk a munkába, mert úgy gondolom, hogy ha elveszítem, nem lesz másik lehetőségem. Voltam ilyen szituációban. Én szerződéses vagyok, tudjátok, hogy én egyik szerződésről másikra járok. És végre érkezett a szerződés, és nekem kb. Ilyen majdnem fél év nem volt munkám. És úgy gondoltam, én tapasztalatnak szántam ezt a időszakot, és akkor mondtam, hogy Isten, mindennel kértem, hogy én bízom, hogy te majd találsz ezt a munkát, ami nekem való, ami nekem jó, ami családomnak jó. És amikor majdnem már fél évnek végére tartottunk, akkor nagyon ilyen, nagyon izgult voltam, nagyon féltem, hogy most mi lesz velem. De úgy mondtam, hogy Alex, te megígértél, hogy az Istennek hagysz ezt a szituációt. És ott már ilyen, majdnem remegve imádkoztam, mondom, Isten, te tudod, hogy meddig tudok tartani úgy, hogy a munka nélkül, itt van a családom, te minden tudod, hogy miért körülményekhez, ezekhez kötöttél engem, mondom, bízom benned, majd hozd valamit. És ezt a munkát, amit hozott Isten, már 5 éve egy helyen vagyok. Én maximum fél évet voltam egyik szerződésnél. Nagyjából három hónapos szerződéseim, szóval azt jelenti, hogy 3 hónap után másik szerződést keresek, és vannak ilyen szünetek. És ezt, ami most van, már 5 éve ott vagyok, és úgy néz ki, hogy még leszek ott egy darabig. És nagyon hálás vagyok, jobb munkám nem lehetett volna. Mert engedtem, hogy az Úr küzdjen értem. Türelmesen kell várni, hogy az Úr küzdjen érted. Az emberek mindig nem fognak, vagy utálni fognak minket, nem szeretik minket. És van egy példa apostolok cselekedetében, amikor az emberek a Pált akartak megölni, és összeesküvést csinálták. Kinek van Biblia? Apostolok cselekedete, a 23. fejezet, 12-13. Ezt, amit nem írtam magamnak a magyarul. Apostolok cselekedete 23:12-13. Igen.
A zsidók közül némelyek összeszövetkezén hátok alatt kötelezzék el magukat, mondván, hogy sem nem esznek, sem nem isznak, addig még meg nem tudik válni. Többen voltak pedig 40-nél, akik ezt az összeesküvést tették.
Szerintetek túléltek ezek az emberek? Mindig vannak az emberek, akik nem szeretik minket, és ilyen összeesküvések csinálnak, de az Úr küzdött a Pálért. A Pál tovább életben maradt, és a Rómába ment később. Vannak harcok, ami nekünk kell küzdeni, vagy vannak, amik nem kell küzdeni, és itt az Úr mondja, hogy minden harcot én fogok küzdeni, írtet. A legnagyobbik harc, amit küzdte az Isten, ez a bűn probléma megoldásért. A római írt levél 5-8 azt írja, hogy az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus életünk meghalt. Vissza Egyiptomra gondoltam. Az utolsó csapás, és az Isten mondja, hogy ha valaki életbe szeretne maradni, akkor menjetek egy szobába, öljetek egy bárányt, és az ő vérét tegyetek a küszöbre. És eljött a pusztító angyal, és oda ment egyik ajtóról másikra. És közeledik az én ajtomhoz, és hallom már sírás, meghalnak az emberek. Az tudom, hogy ez komoly dolog volt. És oda jön az ajtomhoz, és érzem, hogy átment tovább. És úgy gondoltam, hogy mindegyik ajtónál egy dolgot keresett a pusztító angyal, a bárány vérét. Nem nézett az ajtó mögött, hogy milyen ember van ott, hány bűnt elkövetett, milyen gonosz volt ez az ember. Egy dolgokra figyelte, van-e ott báránynak a vére. Úgy megoldotta a bűn problémát az Isten helyettünk. Azok az emberek úgy túléltek, hogy ők hittek a bárány vérébe. És a bárány vére megóvta őket. Ha mi Krisztusnak bízunk, Krisztusba bízunk, akkor ő megoldja az összes problémát. Mert a legnagyobb problémát már megoldotta. Efészus 6:12, amit Pali ma jegyezte, mondta a szombatiskolán. Igen, ezt olvastak el valakinek, akinek megvan nyitva. Efészus 6:12. Már ezt nem írtam magamnak. Efészus 6.12.
Nincs ott csak három. Efészus 6.12.
Igen.
Mert mi nem test és vérelen harcolunk, hanem örök és hatalmak ellen, a sötétség hidegenek urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak.
Köszönöm szépen. Emlékeztek rá? Még egyszer, Eszter.
Efézus 6.12. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség és hidegenek urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak.
Köszönöm. Amikor jön hozzád egy ember beszélgetni, és valami csúnya szót mond rád, milyen a reakció? Hát, van ez a kifejezés magyarul, hogy felmegy a pumpa, ugye? A cukor, ugye? Mindig emlékezzetek erre a Biblia versre. Ott nézzetek az emberre, és emlékeztek, hogy a mi tusákodásunk, hogy a verekedésünk nem a vér és test ellen van. Mi az a vér és test? Ember. Nem ez az ember ellen van, hanem a lélek, aki mögötte van. Mindegyik viselkedést egy lélek befolyásolja. Ha fölmegy a pumpa, akkor tudom, hogy az nem Istentől fölmegy a pumpa, hanem van egy lélek mögötte, aki irányítja engem. És amikor láttam ezt a mérges ember, aki velem szembe jön, akkor nem kell, hogy az a reakció legyen, hogy én is visszavágom most neki okos szavakkal, megmutatom neki, hogy milyen okos vagyok, hanem emlékszem, hogy az én tusakodásom, az én problémám nem az emberrel, hanem a lélekkel, aki mögötte áll. Aki erre vetítette ezt az embert. Ővele nekem van a probléma. Ki erősebb, én, vagy ez a lélek?
Az a lélek, hogy legyedünk Isten.
Köszi. Az a lélek erősebb. De apostol János, ha valaki szeretne fölírni, az 1. János 4.4 azt mondja, hogy mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Ha én Jézussal vagyok, akkor én le tudok küzdeni azt a lélket, aki az az ember mögött áll. És úgy fogok legyőzni, hogy ezt az embert is megnyerem Krisztusért. És ez az ember lehet egy külföldi, egy idegen ember, vagy ez lehet egy feleség, vagy egy férj, vagy a gyermek, saját gyermek. Hányszor veszítünk a türelmet családunk belül? Emlékezünk erre a Biblia versre. Vest az Úrra te terhedet, ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozik az igaz. Az Úr harcolt majd értetek, s nektek nem lesz semmi dolgotok, hogy tartsatok a békességet. Viszont az utolsó részre, az utolsó Biblia versre érkezek, ami arról beszél, hogy nekünk van egy harcunk. Van egy harc, ami nekünk kell küzdenünk. Jelenések 3.2. Nézzetek meg, nézzünk együtt, mert a Bibliátok nem jó a fordítás. Jelenések 3.2. Meg is nézem ebben a Bibliában. Akinek megvan, olvastok fel.
4 évvel is erősítem a többieket, akik hallókében vannak.
Köszönöm csak idáig ezt a részt. Van másik fordítás valakinek?
Vigyázz, és erősítsd meg a többieket, akik hallókében vannak. Uh-huh. Nem találtam, hogy te cselekedj te ide, Isten előtt teljesítsenek.
Uh-huh. Itt úgy van, hogy ébredj fel, és erősítsd meg a többieket.
Oké. Okay. A rész, ami nem jó, erősítsd meg a többieket. Valamikor olvastam a fordításokról, pont erről a Biblia versről, és nem tudtak, hogy mit akar mondani ez a Biblia vers, és aztán gondoltak, hogy jó, akkor biztos a többiekről beszél, és akkor úgy tettek bele ezt a szót. Angolban nem csináltak ezt, vagy az én angol Bibliában nem csináltak ezt, azt mondja, hogy erősíts meg, ami maradandó. Találtam egy fordítást, nem tudom, hogy milyen magyar fordítás, azt mondja, hogy ébredj fel, és erősíts meg, ami megmaradt, és ami a halálán volt.
Akkor nem a személyek.
Nem a személyekre, hanem valami, ami maradandó, ami megmarad. De ennek a gyülekezetnek mondja, hogy de majdnem, hogy halál előtt van. Szóval náluk az volt a helyzet, hogy az, ami maradandó, majdnem meghal. Kedves testvérek, mi az, ami maradandó? Beszéltünk, hogy minden elmúlik, ez a világ elmúlik. Mi az, ami maradandó?
Isten ége.
De ezt a szöveget Jézus nekünk szólt. Neked szólt. Mi az a te életedben, ami maradandó?
A jelen.
A jelen. Peti, nagyon jó. Nagyon jó. A jelen. Egyetlen dolog, amit fogunk elvinni magunkkal a mennyországba, az a jelenünk. És ma a szombatiskolán a kedves testvérkek kezdtek mondani, hogy az egész predikációmat kezdtek olvasni nekem. És nagyon féltem, hogy nem lesz mondani valam. Mert a Máté olvasott ebből a könyvből, mi a könyvnek a címe?
Gondoltak
a hegyi beszédről. És ott olvasta, egész könyv az erről beszél, hogy az embernek a feladata, a harca minden nap vigyázni a jellemedre, a szívedre. El tudunk jönni gyülekezetbe és jól viselkedni. Tudunk ismerni az egész igazságot Bibliáról. Agyilag tudunk, hogy mi a jó, mi a rossz. De hányszor megkapjuk magunkat rossz gondolatokkal? Vagy rossz szándékkal, szándékozom a szívem, majd megmondom neki, vagy majd elrontom neki a hangulatot. Megmutatom az igazságot. Hányszor ez volt a szívemben? Ez egy rossz dolog. És Biblia mondja, hogy az egyetlen harc, amit kell harcolnod a szíveddel. A Dávid azt írja 51. Zsoltár, emlékeztek? Tiszta szívet teremtsel bennem. Köszönöm szépen, ismertek a Bibliavest. Hogyan tudunk mi ezt elérni? Ahogy Dávid is tette meg. Ő imádkozott. Az 51. Zsoltár az egy ima. Ha mindig imádkozunk Isten felé, van az a Bibliavers, apostol Pál mondja, hogy imádkozd egyszer naponta. Vagy kétszer naponta, azt mondja? Szüntelen, alándóan, szüntelen imádkozz. Miért? Mert akkor mennyből lehozott az Isten az életedbe. Vagy másképpen az éma téged fölemel az Istenhez. És akkor nem leszel a világi közösségben, hanem az Isten közösségben fogsz érezni magát. Akkor nem a világ befolyásol téged, hanem az Isten befolyásol téged. Másik dolog, amin világ nagyon elrontotta, van egy könyv, amelyekben szobályok vannak. És azért annyira, hogy rossz lett a világ, vagy a közösségünk, mert ezek a szobályokat nem tartottak meg. És a Biblia az Isten azt mondja, hogy ha olvasod az én égemet, akkor boldog leszel. Akkor nem lesz semmi bajod az életedben. És a Józsuának azt írta, el ne távozik a törvények könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz, és minden úgy cselekedjél, amint írva van abban. Mert akkor leszel jó szerencsés a te utadain, és akkor boldogulsz. Testvérek, minden napra van hangulatunk Bibliát olvasni? Nem. Valamikor annyira rosszul érzem magam, annyira fáradt vagyok, vagy annyira lusta vagyok. Most nem akarok kinyitni a Bibliát. Bátorítani szeretnék, hogy legalább egyszer napotta nyissatok ezt a könyvet. Ezt a könyv tisztítja a szívedet. Nem mondtam nektek, van egy történetet, ami olvastam, a Gyűrűs Panika írta egy kis könyvben, nagyon tetszett. Van egy nagypapa, és neki egy unoka. És olvasnak Bibliát minden nap. És a fiú megy hozzá, és mondja, hogy papa, miért olvasunk minden nap a Bibliát? Mert én nem emlékszem, hogy miről olvastam. Nem is értem, miért kell olvasni minden nap. És papa mondja, hogy figyelj, látod azt a kosarat? Abban a kosárban a nem a fászint, mivel fűtötték ilyen kövekkel, fekete
szén
volt. Szén, igen. Szóval ez ilyen fekete kormos, ugye volt. És mondja, hogy menj el a patakhoz, és hozz nekem a vizet. Ebben. Fogta a kasarat, elment a patakhoz, felmerítette a vizet, és gyorsan fut a papához. Oda jön, mondja, hogy hoztam a vizet. És aztán ránézem, hogy hát nem, mert kosár, lyukas. Papa mondja, próbál még egyszer. Visszamegy, és akkor megint, és visszafut, már gyorsabban is fut, hoztam a vizet. Megint nincs a víz. Aztán még gyorsabban. És aztán mondja, hogy papa, nem sikerül, nem tudok ilyen gyorsan hozni a vizet, mert mindig üres. És aztán mondja, nézd meg a kosarat. És akkor ránéz, és mondja, hogy tiszta. Nem kormos, nem felkezde tiszta, és mondja, hogy a Biblia ugyanúgy csinálja velünk, amikor olvasunk, lehet, hogy lyukas a fejünk, de megtisztítja. És nem hiába Isten adta ezt a javaslatot a Józsuenek, ha boldog szeretnél lenni, akkor mindig, minden nap tanulja a Bibliában. Mi ez a titok ahhoz, hogy a mi harcunk, a mi jellemünk tudunk alakítani erősnek, hogy az Isten szeretete szerint imádkozunk szüntelen, és olvasunk az égét. És befejezni szeretnék a néhány Biblia verset, amit tegnap megláttam, és számomra ez egy csodálatos dolog volt. Jelenések 18, miről beszél? A kezdete, mit láttunk? Jelenések 18. fejezetben, ki emlékszik? Igen, de a legelején kivel találkozunk, az első Biblia versek? Nem.
Más angyalok.
Igen. Ha elolvasunk az egész fejezetet, látjuk, hogy ez a fejezet 16. fejezet előtt történik. 16. fejezetben csopások történnek, de a második angyalnak kiáltása, ez csopások előtt történik. És úgy leírja, na, akinek megvan nyitva, olvassa nekem az első verset.
18.1,
igen.
Ezek után egy másik angyalt láttam leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma volt, és dicsősége belőlítte a földet.
Igen. Csak Anni. Ahogy nem tudom, hogy jól írtam a magyar angolban, azt írja, hogy az ő dicsősége felvilágította az egész földöt.
Igen.
Ugye, szóval világos lett az ő dicsőségétől. És gondoltam, hogy mi ez a dicsőség? És visszaemlékeztem a 2 Mózes, ez is lapozunk oda, 2 Mózes 34. fejezetre. 2 Mózes 34. Itt a Mózes kérte, mondta, hogy mutass meg magadat, szeretnék találkozni személyesen veled. És a 22. vers, 34-22 lesor. Eszter?
Tartsd meg a hetek ünnepét, amikor a búzár első...
Nem. 2 Mózes 30... Bocsánat, 33. 33-22.
És akkor elvonul a dicsőségem, és a kőszikra hasadék kebe állítanak, és betakarlak a kezemben, amíg el nem vonulok.
Köszönöm szépen. Dicsősége, ugye? Azt mondta. Most tovább olvasunk 34. fejezet, 5. verstől 7-ig.
Az Úr pedig leszállt a felhőkből, odaáll, az ő nevezték ott az Urat. Az Úr pedig elvonult előtte, és így kiáltott. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, kisüdelmes a haragra, nagy az izgalmas igazsága, izgalmas marad ezer ízig, elbocsát, hamisságot, érkelt és bűnt. De nem hagyja a bűnt büntetlenül, megölt látogass az atyák, rétkét a fiakért, és unokáit harmadét jelzik.
Köszönöm szépen. 33. fejezetben azt mondja az Úr, hogy az ő dicsősége fog előtte menni, ugye? És 5. fejezet mondja, hogy kiáltja az ő nevét. Az Isten dicsősége, ez az Isten neve. És az Isten nevéről mit beszél? Hogy kegyelmes, stb. Mit jelenti a név? Mit képviseli a név? A jellemet. Mert itt mondja, hogy a nevemet fogok kiáltani, megmondom, és az Isten tulajdonságairól olvasunk. Ugye? Nem mondta, hogy Jehova, hanem mondta, hogy ilyen is, ilyen is, ilyen az Úr. És azt mondom, azt gondoltam, hogy az Isten neve, hogy az Isten jelleme, ez a dicsősége, amit fogunk látni az utolsó időkben. Hogyan fogunk látni az Isten dicsősége? Ha az én jellemem ugyanilyen, mint az Isten. Mert ez az angyal 18. fejezetben, ez mi vagyunk. Adventisták, akik itt ülünk. Ha az én jellemem nem ilyen, mint az Isteni, akkor én nem leszek az az angyal. De az Isten megígérte, hogy úgy fog világítani ez a dicsőség, az Isten jelleme, hogy az egész világ fényes lesz tőle. Jelenések 2.17. Olvassunk ezt együtt. És már is befejeztem, már ezt a gondolatot is befejezünk. 2.17.
Halljon a viszont a lélek a gyülekezeteknek, aki győz, annak adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskének nyúlva új nevet, amelyet senki nem ismer, sem ismer, csak az, aki kapja.
Lesz egy fehér kövecske, kő, és beleírja az Isten az én nevemet. És ezt a nevet senki nem fog ismerni, csak én. Mindenki megértette? Nagyon egyszerű megérteni, mit jelenti ez a vívlevés, ugye? Nem. Én tegnap néztem, gondoltam, hogy fogalma sincs. És utána lapoztam a jelenések 19. fejezetre, lapozottak velem. 12 és 13. Szóval itt van a leírás, Jézusra a leírás, amikor ide jön a földre, mint egy lovag. Fehér lovon lovagol, és akkor róla írnak ezek a Biblia versek. 12 és 13. Akinek megvan hangosan.
És a szeme olyan, mint a tűzlány, és a fej is sokkorona volt, és a neve volt rá felírva, melyet senki sem tud, csak ő maga. És vérbe mártott ruhába volt öltöztetve, és így hívták őt, Isten igéje.
Az ő nevét senki nem tudta, de az ő neve az Isten igéje. Érdekes, nem? Testvérek, azt mondja az a Biblia vers, hogy a népek, hogy akik itt vagyunk, az emberek nem ismertek az Isten igéjét. A angolban az Isten ige, ez Bibliáról beszél. Az emberek nem ismertek az Isten szentírását. És ez az Jézusnak a neve. A Jézusnak a neve az a jelleme, ami egy kövön van leírva. És saját jellemét senki nem tud, hogy az én jellemet legjobb ember, aki tudja, az én vagyok. És azért rólam is írja, hogy egy követ fog kapni, amelyiken van az én új nevem, hogy az én új jellemem. És ezt a jellemet senki nem fog jobban tudni, mint csak az Alex. Értitek? Miért van ez a név bevésve a kőbe? Értitek miért? Mert amikor, amielőtt Jézus eljön, nekem alakítani kell egy utolsó jellemet, ami már nem fog változtatni. Bármilyen nehézségek jöhetnek, én ugyanilyen maradok. És amikor Jézussal fogok ott mennyországban lakni, akkor azt mondja, hogy a jellemet ilyen lesz, mint a kőbevésve. Nem fog változtatni.
Mint a tíz
parancsolat szerint leszel. Igen. Viszont a legutolsó gondolat az, hogy Ellen White írja a bizonyságtételekben a rostolásokról. Én úgy gondoltam többször, hogy amikor eljön a Szentlélek, akkor kapok egy hatalmat, és akkor én más leszek. Akkor más jellemet fogok kapni, mert a Szentlélek adja nekem az erőmet. És meglepődtem, amikor Ellen White azt írja, hogy látta az embereket, akik szenvedik, akik jellemért küzdenek, és imádkoznak, az a Jákob iszakáról beszél, és imádkoznak, hogy Isten, már tiszta vagyok, kész vagyok, hogy jó az jellemem, elbocsátod az összes bűnt, vagy nem. És csak utána jön a Szentlélek. És azt mondja Ellen White, hogy ha mi várunk, hogy Szentlélek jön ránk, és akkor változtatás fog hozni bennünk, akkor hiába várunk a Szent Lelket. A Szentlélek csak azokhoz jön, akinek a tökéletes a jelleme. Félelmetes, nem? A mi feladatunk, az egyetlen feladatunk ezen a földön tökéletessé tenni a jellemünket. Ez az egyetlen harcunk. A többi harc az isteni. És nekünk békességet kell megtartani. És akkor Jézus beírja a nevemet a fehér kőbe, bevésve. Akkor nem fogok változtatni. Van ez a Biblia vers, Filippihoz írt levél, hogy mindent tudom, hogy tovább Jézussal, mindent tudom Jézussal, aki erősít engem. Aki megerősít engem. Igen. Kedves testvérek, másra nincs szükségünk, csak a Jézusra. Lássuk meg, nem tudunk megcsúfolni az Istent. Ő minden lát. Minden gondolatomat olvas, minden szívdobogásomat érzi, és tudja, hogy mi van a szívemben. Nem tudok elrejteni tőle. Hogyan élek az életemet? Az Isten cél szerint, hogy veszítek a napjaimat. Szándékosan élek a napomat, tervvel élek a napomat, vagy akárhogyan. Ne felejtsem, hogy mulandó ez az élet. És Isten mondja, hogy én mindenben fogok harcolni érted, neked nem kell semmit csinálni. Bízzál bennem. Legyőztem a világot. Egy dolog, gondolkozz rá, a jellemet, a szívedet. Minden féltett dolgoknál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Ha tiszta a szíved, kapsz az örök életet. Ezt a kívánságom számunkra. Álljunk föl egy imára.